Na, szeretettel köszöntelek titeket, Petró Viktória vagyok, klinikai pszichológus, és Thomas Keatingnek a nagy rajongója, úgy egyébként. Az álmomban nem gondoltam, hogy én most keresztény misztika téma ügyileg itt fogok állni előttetek, mert hogy azon kívül, hogy most Keating atyával volt egy nagyon fontos találkozásom, azon kívül nekem a kereszténységhez semmi közöm nem volt egészen augusztusig. Nem halljátok? Jó, akkor még jobban kiabálok. Tehát én ateista családból származom, semmiféle spirituális gyökérrel nem rendelkezem, és hát amivel rendelkezem, azt magam szedegettem össze így gyermekkoromtól kezdve, és egészen a vipassanáig sikerült eljutnom így. Ami már azt éreztem, hogy na, egy út lehet, egy gyakorlási út. Vipassana gyakorlóként pedig mindig volt bennem egy olyan érzés, hogy úgy a szívemet még jobban megnyitnám, vagy úgy a szeretet állapotot még inkább szeretném megélni felfelé. És azt éreztem, hogy a vipassanába erre a metta meditáció idején van lehetőség. Egyébként pedig egy olyan nagyon fegyelmezett és nagyon célra törő módszer, ami szerintem zseniálisan jó. És akkor elkezdtem magánúton magamba a vipassanát úgy alakítgatni, ahogy az én szívem szerint ment, csak úgy privátba. Aztán amikor a Keating atyának az elméletét meghallottam és ezt a gyakorló módszerét, akkor rájöttem, hogy valójában én ezt csinálom. Tehát nagyon érdekes volt így a kötés a kettő között. Úgyhogy erről szeretnék ma nektek egy kis rövid ízelítőt adni, olyan fél órába körülbelül. És azt terveztük Bencével, hogy utána egy Wilberrel, Keating atya és Wilber együttes beszélgetéséből fogtok látni egy kis részletet, illetve egy meditáció is lesz majd a legvégén, ahol ti is megtapasztalhatjátok, hogy mit is jelent ez a belső ima. Na, akkor kezdjük kicsit Keating atyánál, hogy is kerültünk mi oda, elég misztikus körülmények között. Szinte lehetetlen is volt, hogy találkozzunk vele, legalábbis így a Vicián Ildikó gyakorló szerint, aki ott tölti az idejét Keating atyának a környékén, és általa kerültünk tulajdonképpen kapcsolatba Keating atyával. Keating atya ma 86 éves, vagy hát nem pont ma, de ebbe a korszakba, és hát látjátok, hogy nagyon jól tartja magát. Tehát pontosan ugyanígy néz ki, fiatalos, fizikálisan, mentálisan, ugyan kicsit betegeskedik, de ettől függetlenül nagyon-nagyon szimpatikus, idősebb ember. Azt a kicsi részletet osztanám meg, amikor én először találkoztam vele, vagy először megláttam, mert nekem az volt a legmeghatározóbb, hogy ezt a keresztény utat elkezdjem magamhoz közel engedni. A Kolostorban, Snowmass-ben, ahol ő most már él és gyakorol, ott találkoztunk vele a könyvtárában ennek a helynek. Szerintem Bente tud is majd képeket mutatni, ott csináltunk jó pár fotót. És hát megjelent ő teljesen váratlanul, körülbelül 5 perces keresés után egyszer csak ott állt előttünk. És hát az az érzés, amit a jelenlétében lehet érezni, az valami egészen fantasztikusan megszentelő. És tehát én konkrétan azt éreztem, hogy semmi nem jut eszembe, egy gondolat se, egy kérdés se, semmi más, csak az ő jelenléte az, ami elkezd feltölteni, az a szeretet és az a megszentelő jelenlét, ami rajta tapasztalható volt. És nekem itt indult el az a gondolat, hogy kereszténység is, hogyha idáig elvisz, mert hogy ő kontemplatív életet él, akkor ez valami nagyon közeli hozzám ez az élet és ez az út. Keating atyáról annyit mondanék, 1923-ban született New York City-ben, és itt 3 egyetemet is elvégzett és szerzett diplomát. 21 évesen, 44-ben állt be a cisztercita rendbe, és azóta folyamatosan gyakorol. Ő egy integrál szemléletű keresztény gyakorló, tehát nagyon elismer és méltányolja a keleti tanokat, és arra jött rá még annak idején, amikor fiatalabb volt, hogy, hogy nem jól van ez így, ahogy Edith is mondta, hogy a keresztény világban felnövők keletre kell, hogy menjenek azért, hogy egy gyakorlást, egy módszert kapjanak a lelki gyakorlathoz, hanem itt a kereszténységen belül kellene megtalálni ezt a gyakorlatot. Úgyhogy ő ennek járt utána, és ő volt az, aki a centering prayert, ez az a belső imádságot, vagy az odaadó imádságot újra felfedezte és összerakta, és adta ide nekünk, mint egy nagyon-nagyon szép imádságot, egy módszert. Szerintem ugorjunk a képekre, ahol egy kicsit meg lehet érezni azt, hogy ez a Snowmassy korostor, ahol ő most él, milyen hangulatú a Szikláshegységnek egy picike kis részében. Hihetetlenül békés, csendes környéken van. Igazi megszentelő csend honolott a kis korostor épületek között.
Annyit érdemes elmondani, hogy Egyesült Államokban van, hogyan...
Colorado.
És Colorado államban, tehát a Szikláshegységben 4000 méter magasan vagyunk, ott van ez a korostor.
Uh-huh. Na, ez lesz a maga a kolostor, és ott arra az ajtóra, hogyha lehetne látni, akkor az van kiírva, hogy meditációs szoba. Tehát ez önmagában egy keresztény helyen nagyon érdekes, hogy meditációs szobának nevezik. Egy ilyen kis helyen laktunk, egy kis elvonuló, gyönyörű szép kunyhocskába.
Remetelak. Úgy tudom, hogy nincsen neki ideológiai oka, de szerintem a design tervezés oka van.
De egy nagyon puritán belülről, tehát semmi díszítés, semmi cicoma nincs rajta. És hát itt az épületek között lehetett ezen az úton közlekedni, ez egy viszonylag nagy terület, ahol elhelyezkedik maga a Szent Benedikt kolostor, gyönyörű természeti környezetben. Itt lehet kiülni kicsit, imádkozni, meditálni, és itt az elvonuló házak felé megy a irány. Itt 10 napos elvonulásokat lehet egyébként tölteni, tehát be lehet jelentkezni, és a mai napig működik ez a rendszer, hogy aki bejelentkezik és kap helyet, akkor itt ima gyakorlatot tud végezni. Hát ezek csak kis ízelítők hozzá, illetve még lesz majd a kolostornak a belső részéről is egy kis hangulatjelentés. És akkor csapjunk is bele a közepébe. Azzal kezdeném, hogy a Keating atya mitől integrál szemléletű, és ide hoztam egy idézetet, ami szerintem nagyon jól összefoglalja ezt. És egyébként a Nyitott Tudat, Nyitott Szív című könyv az, amit feldolgoztam, és ami megkapható Magyarországon, és fantasztikusan jó, tehát mindenkinek ajánlom. Igen, itt közben láthatók vagyunk. Tehát mitől integrál szemléletű? Azt mondja Keating atya, a világvallások által kifejlesztett minden nagy spirituális disziplina lényege a gondolatok elengedése. Minden egyéb csak másodlagos. A lényeg az, hogy integráljuk és egyesítsük a lényünk különféle szintjeit, és ezt az integrált és egyesített létezőt átadjuk Istennek. Tehát látjátok, hogy mennyire mélyről indul az emberi lélek egyesítése, és mennyire messzire visz, amit egyébként más hagyományok is megtesznek. 3 fő kulcs szó köré építeném ezt a fél órát, ami által megérezhetitek, hogy hogyan bontakozik ki egy ilyen kontemplatív élet, amit például ő is él. Az egyik a belső imádság, vagy odaadó imádság. Ez az egyik legfontosabb kulcs, ami szerepel egyébként ebbe a könyvbe is, mint módszer, ennek a bemutatása. A második maga a kontemplatív imádság, aminek a bevezetője egyébként ez az odaadó imádság. És ez fog majd elágazni egy kontemplatív életbe, ami már maga egy életmód, maga egy gyakorlat, egy egész életen áttartó gyakorlat. Na most mit kell tudni az odaadó imádságról, vagy belső imádságnak is szokták mondani? Ez egy kapcsolatfelvétel Istennel, hogyha nagyon röviden akarjuk megfogalmazni. Azon szándékunknak a kifejezése, hogy szeretnénk vele kapcsolatba lépni, beengedjük magunkba az ő energiáját, és odaadóan tartjuk ezt a kapcsolatot vele. Nekem ez volt ez a mozdulat, ami nagyon fontos volt, mondjuk a vipasszanához képest, ez az odaadó, egyesülés felé mutató kapcsolódás. Ennek a módszere pedig egy nagyon kis egyszerű és praktikus módszer, a szent szónak a használata. A szent szó az nem a tartalma miatt, nem a hangzása miatt szent, hanem a szándék miatt. Azt a szándékunkat fejezzük ki általa, hogy Istenhez való kapcsolódásra készen állunk. Amikor a belső imádságot gyakoroljuk, akkor ez praktikusan úgy néz ki, és majd fogjátok is tapasztalni, hogy ezt a szent szót idézzük magunk elé, magunkban, halkan, tehát nem kimondva, hanem csak mint egy belső kimondást. És amikor bármilyen zavaró gondolat, impulzus, képzelet jön, vagy képzeleti kép, akkor visszatérünk ehhez a szent szóhoz lágyan. Tehát ez semmiféleképpen nem egy akaratból működő tevékenység, vagy egy magunkra erőltetése valamiféle nyugalomnak, hanem egy szándékhoz való lágy, folyamatos visszatérés, illetve Isten jelenlétének a folyamatos jóváhagyása. Tehát nagyon fontosak ezek a szavak, szerintem jobb féltekésen is, érzésileg is, hogy jóváhagyásról van szó, és nem egy akaratlagos kapcsolódásról. Szent szó lehet bármilyen egy-két-három szótagú szó, tehát szeretet, áldás, Isten, ámen, béke, de bármi olyan, ami rezonál benned arra, hogy te megnyílsz Isten felé, és kapcsolódni vágysz vele. Mindenkinek teljesen egyéni lehet, nem is kell fennhangon sem mondani. Az a lényeg, hogy te belül, ha kimondod, akkor a szíved elkezdjen megnyílni rá felfelé. De ez egy nagyon fontos mindenkinek magába ezt megtalálni. Egy imádság alatt, ami általában 20-30 perces gyakorlást jelent, célszerű egyetlen egy ilyen szót használni, tehát nem váltogatjuk, hogyha esetleg nem válik be az egyik, akkor majd 5 perc múlva jön a másik, hanem egy szónál maradunk, és ezt 20 percen keresztül, amikor a figyelmünk kezdene elterelődni gondolatok felé, hétköznapi dolgok felé, visszaidézzük. És ezáltal nyilvánítjuk ki ezt a szándékunkat, hogy mi az Isten felé fordulunk ebben a 20-30 percben, és hagyjuk, hogy ő ebben a csendes, elcsendesülő állapotban beszéljen hozzánk a maga nyelvén. Oké. Ugye itt az elején azzal kezdtem, hogy a gondolatok elengedése, mint központi fontosságú dolog. Sziasztok, gyertek! Keating úgy fogalmazza meg, hogy van egy hamis énünk, ami a világban működik.
Csücsre!
Ahova tudtok. Van egy hamis énünk, és ez a hamis énünk az, aki ragaszkodik, aki elutasít, aki függ dolgoktól, aki Istentől elszeparálva érzi magát, és ez az, aminek a szép lassú feloldása, elengedő feloldása történik az ima során. Tehát itt nagyon részletesen megtalálhatjátok a könyvbe, ami már ott jár, hogy hogyan tudjuk kezelni ezeket a zavaró gondolatokat, amik az imádság során feljöhetnek. Tehát az imádkozás nagyon fontos, hogy nem akaratlagos, hanem jóváhagyó jellegű, megengedő, nem elutasító, nem is ragaszkodó. Tehát ilyen szempontból a vipasszanával van egy nagyon szép egybefonódása. Ötféle gondolatot különböztetett meg Keating atya, ami felbukkanhat az imádság során, és amit nagyon jó beazonosítanunk, hogy éppen melyik fázisba tartunk a belső imádságnak. Mindegyik a képzeleti tevékenységnek egy más fokát fejezi ki, és a belső csendnek, ahova igyekszünk, annak egy másfajta mélységén jelenik meg. Az első ilyen gondolatfajta és csoport az az elkalandozás, azaz a képzeletnek, az aktív képzeletnek a felszíni tevékenysége. Ugye amikor leülsz, elkezdesz befelé figyelni, és megnyitni a szíved, akkor eszedbe juthat, hogy mi volt ma, mit szeretnél főzni, milyen problémák vannak most az életedben. ez a rész az, amit Kissing úgy nevez, hogy az elkalandozás, a képzelet felszíni működése. Ekkor még elég távolinak tűnik az, hogy te a belső csendet megéld úgy igazán mélységében. Ugye mit lehet ilyenkor tenni, amikor csak jönnek és özönlenek a gondolatok? A szánt szóhoz visszatérni. Kissing atya azt mondja, hogy semmi más dolgod nincs, nem kell bosszankodni rajta, nem kell leértékelni magad miatta. Egyetlen dolog, amit tenni tudsz, elengeded ezeket a gondolatokat, és amint észreveszed, hogy a képzeleted megint beindult, a szent szóhoz visszatérsz, és azt lágyan, egyszer-kétszer kimondva újra megerősíted a szándékodat, hogy az Istenhez való kapcsolódáshoz visszatérsz. Ez az első lépés. Amikor már ezek a hétköznapi gondolatok kezdenek kicsit elcsendesülni, és néha beáll ez a nagyon gyógyító belső csend állapota, akkor azt mondja Kissing atya, hogy a következő ilyen gondolattípus, ami megjelenhet, az érzelmileg megérintő gondolatoknak a csomaga, ami ilyenkor lehetnek nagyon jó ötletek, amik felmerülhetnek, konfliktus megoldásra vonatkozó nagyon jó alternatívák, tehát minden olyan gondolat, ami téged arra ingerel, hogy ebből a picike belső csendből kigyere, színes, szagos, tehát úgy kell elképzelni, hogy nagyon pozitív, és pont a nagyon pozitívsága miatt kelti a ragaszkodást bennünk. Tehát amikor ezt elengedjük, és azt mondjuk, hogy nem most akarjuk ebbe a 20-30 percbe megoldani az életünk nagy problémáit, és az ihletek is majd visszajönnek, amikor az idejük van, és most az a szándékunk, hogy mi Isten felé megnyíljunk, és csak ez az egyetlen szándékunk, akkor mennek ezek a gondolatok kicsit arrébb. Kissing atya egy nagyon szép hasonlatot használ a gondolatokra. Azt mondja, hogy a tudatosságunk egy folyó, ami áramlik, és a folyó felszínén vannak bizonyos törmelékek, akár izgalmas hajók is, amik elterelhetik a figyelmünket. Egyetlen dolgunk az, hogy amikor a hajóra ránézünk, akkor tudatosuljon ez bennünk, és visszanézünk a folyóra, és azt mondjuk, hogy a szent szó, mint visszanézési eszköz segít nekünk a folyóhoz visszatérni, a tudatosság folyójához. Ezeket a pozitív, elkalandozós gondolatokat ő úgy jelképezi, mint olyan izgalmas hajókat ezen a folyón, amiben azonnal beleszállnál, és megnéznéd, hogy mi történik ott, buli van-e, vagy mi van. És azt mondja, hogy ilyenkor az önmegtartóztatás is egy fontos pont, hogy tudom, hogy az ott izgalmas, és mégis visszairányítom a figyelmemet egy olyan erő felé, ami jóval mélyebb és jóval erőteljesebb, mint egy ilyen izgalmas hajó. Tehát ez volt, amikor a belső csend állapota mélyül, akkor ilyen gondolatok tudnak jönni. A harmadik állomás az érzelmileg megérintő gondolatok után az intuitív meglátások és lelki áttörésekhez tartozó gondolatok. Tehát amikor magunkkal kapcsolatban kezdünk el rájönni bizonyos fontos dolgokra. Tehát a meditációban ugye a tudatalattinknak a folyamatos tisztulása során jöhetnek olyan felismerések önmagunkról, amik nagyon fontosak lehetnek a fejlődésünkben. És ez nagyon érdekes, mert azt mondja Kissing atya, hogy amikor itt ez a felismerés megszületik az imádság során, akkor világra szóló jelentőségűnek tűnik. Amikor viszont kijövünk a 20-30 perces gyakorlatunkból, visszanézve általában ezek teljesen jelentéktelennek tűnő gondolatok. Tehát megint csak az a szerepük, hogy kihúzzanak téged a mélyülő belső csendből. És azáltal, hogyha visszatérsz a szent szóhoz, megint csak ezt a mélyülő csendet fogod megsegíteni, és azt a szándékodat fejezed ki, hogy kapcsolódsz Istenhez. Tehát egy nagyon szép folyamat ez. És ugye amit itt megdolgozunk a gondolatokkal, az a ragaszkodás, illetve az eltolás, az eltaszítástól való eloldódás. Nagyon fontos ez a szó is, nekem ugyanúgy, mint a jóvá hagyom Isten jelenlétét, hogy eloldódom gondolatoktól, érzésektől, képzeleti képektől. Tehát nem elutasítom, nem elrejtem, nem elfordulok, egyszerűen hagyom eloldódni magam mellől ezeket. Tehát ez egy nagyon lágy, nagyon mondhatnám nőies formája annak, hogy hogyan kezeljük a hamis én által generált különböző impulzusokat, akár ösztönimpulzusokat is. A következő, negyedik ilyen gondolatcsoport, ami a csend mélyülésével jöhet és ránk találhat, az az önreflexiós gondolatok, ami annyit jelent, hogy elkezdünk nagyon érdeklődni a saját folyamatunk iránt, hogy mi történik itt most velünk. Mi az, amitől ezt a belső csendet, ami eddig már beállt, így meg tudjuk tartani, hogyan jutottunk ide, hogyan lehetne reprodukálni, tehát elkezdjük kommentálni a saját folyamatunkat, mert annyira fontos történik, és annyira pozitív, hogy ezt létre akarjuk újra és újra hozni. Ugye ez megint a hamis énből fakadó függőség és ragaszkodásnak az impulzusa, ami mint egy csali elvihet minket újra a belső csendtől. Keating, ha ugyanazt mondja, már biztos tudjátok, mi az ellenszer ennek, szent szóhoz való visszatérés, és annak a lágy visszaidézése, jóváhagyva azt, hogy igen, mi önreflexiós lények vagyunk, ettől függetlenül meg tudjuk tenni, hogyha ez igazán fontos, az ima a gyakorlat után is azt, hogy visszanézzünk rá. Tehát ebbe a 20-30 percbe, amit az Istennel töltünk, és neki ajánljuk fel magunkat, ebbe most másodlagos. Ahhoz képest, hogy a belső csend mit adhat, és ez az erő hova visz minket, azt, hogy mi ezt megértsük, hát szinte megérthetetlen. Tehát itt a megértést próbálja meg kikapcsolni, ugye ezt a kognitív rendszerünket, hogy mindent érteni akarunk és újra reprodukálni. Azt mondja, hogy Isten vezeti ezt a folyamatot, az ő kezében van, mi csak mint keret vagyunk hozzá, és ne akarjuk megérteni, hanem csak hagyjuk, hogy menjen ez a folyamat. Aztán, amikor már ezen is túljutottunk, hogy ne akarjuk végig gondolni, hogy állandóan, hogy mi történik velünk, és kommentálni, és reflektálni, akkor a gondolatok utolsó csoportja jön, amit egyben az utolsó nagy ürülésnek is lehet nevezni. Ez pedig a belső megtisztulás gondolatai. Amikor már a tudatalattinkból bizonyos löketekbe jönnek olyan mély gondolatok, átélések, aminek egyszerűen csak az a célja, hogy kijöhessen. És természetesen ez már akkor van, amikor a belső csend egy olyan fajsúlyt elért, hogy az a domináns szinte, és ezek a gondolatok, ezek csak beúsznak szinte. Keating atya viccesen úgy is nevezi, mint az Istennek a pszichoterápiája ezt a módszert. Tehát, hogy itt egy igazi terápiás folyamat történik, ahogy az elménket megtanuljuk kezelni, engedni, hagyni, egy megengedő attitűddel, ugyanakkor egy nagyon szilárd, elkötelezett gyakorlással. Tehát ebben ugye az ima folyamat lényege, hogy ne egyszeri alkalom legyen, hanem napi minimum kétszeri, és ez folyamatos elköteleződést igényel. Folyamatos elköteleződéssel azt mondja, hogy megélhetjük azt az odaadást, ami ennek az imádságnak a lényege. Hogy odaadjuk magunkat úgy, ahogy vagyunk. Hamis énünkkel együtt, bármilyen impulzusainkkal együtt felajánljuk magunkat, hogy ő tegyen meg rajtunk azt az átalakítást, ami megtehető, és ami az isteni egyesülés irányába vezet. A belső imádság, az a kontemplatív imádságnak ez a fajta bevezetője, amikor kapcsolatba kerülünk Istennel, ezt a szándékunkat erősítjük újra és újra és újra, és ezáltal mellesleg előkészítjük, és már benne is vagyunk abban a belső átalakulásban, ami a tudatalattink tisztulása és eloldódás ezektől a ragaszkodásoktól. Aztán jön a kontemplatív imádság része, ami már maga a belső átalakulás, azt mondja Keating atya, és aminek két fő előkészítője, az odaadásnak a begyakorlása és ennek a belső vététele, illetve ennek a kifelé bocsátása a szolgálattal. Tehát itt megint csak a kereszténységnek egy nagyon fontos alapillére jelenik meg, szolgálni másokat. Nem csak odaadóan szolgálom Istent, és vagyok vele, hanem ezt másokra is kiterjesztem. Azt mondja Keating atya, hogy ez nagyon fontos a személyes fejlődésben, a személyes spirituális fejlődésben, hogy ne csak ön magunk irányába történjen ez a fejlődés, hanem mindenki más irányában is. Ekkor tud igazán megtörténni az a belső átalakulás, ami majd kontemplatív imádságban az Istennel való egyesüléshez vezet. Itt mondanék egy nagyon tömör, velős meghatározást a kontemplatív imádságra, amit ebbe a könyvben megtaláltok, és tehát így, ahogy van, szerintem gyönyörű és nagyon fontos, ezért szó szerint szeretném idézni. A kontemplatív imádság a belső átalakulás módszere, egy Isten által elindított beszélgetés, mely, ha beleegyezünk, az isteni egyesüléshez vezet. E folyamat során az változik meg, ahogy az ember a valóságot látja. A tudat újra struktúrálása megy végbe, mely képessé tesz bennünket fokozódó érzékenységgel érzékelni az isteni jelenlétet, hozzákapcsolódni és válaszolni a jelenlétre, mely benne van mindenben, áthat mindent és meghalad mindent, ami létezik. Tehát ez egy nagyon-nagyon szép összefoglalása annak, hogy a belső átalakulásunkkal együtt hogyan találunk rá Istenre a legszorosabban önmagunkban. Mennyi időnk?
5-10 perc.
Oké. A kontemplatív imádságnak az egyik fő faktora a belső csend, ugye amiért annyit harcol minden meditáló, hogy végre ez a kis csend ez beálljon, és egyre hosszabb és hosszabb legyen. Ez a belső csend, mint mondtam, a lehetőség arra, hogy Isten szóljon hozzánk olyan nyelven, ami az ő nyelve, és ez nem biztos, hogy azonnal szavakba történik, vagy akár látomásokba. És ebben a csendben, mondja Keating atya, fogunk mi átalakulni. Szinte nem is tudjuk, hogy mi történik ott velünk, de hogyha kitartóan ezt a csendet megpróbáljuk tartani, és mindig magunkba hordozni, akkor ezáltal már a belső átalakulás történik. Tehát nem kell nekünk tudni ahhoz, hogy ő mit csinál rajtunk, hogy érezzük azt, hogy ha gyakorlunk rendszeresen, akkor ez az átalakulás ez történik. Oké. A kontemplatív imádság aztán, hogyha kiteljesedik, akkor egy kontemplatív életté válik. Amikor nem csak egy-egy isteni egyesülésről való tapasztalatunk van, hanem már minden cselekedetünk, és az imádságon kívül minden más kapcsolódásunk is ilyen mélységből indul, és valahol tartalmazza ezt a koncentrált hitet, amivel Istenhez viszonyulunk. A kontemplatív élet, mint mondja Keating atya, egyfajta negyedik dimenziót hoz be a három valóságos dimenziónk mellé, ez pedig az isteni jelenlétnek a dimenziója. Azt mondja, hogy ez olyan, mintha egy néma filmre hirtelen hangot és fényt adnának. Tehát átértékelődik, átértelmeződik az a három dimenzió is, ami eddig tudatos volt számunkra, és szinte mindenben meg fogjuk találni, látni az ő jelenlétét, ha csak szimbolikus formában, vagy apró jelzések formájában is. A Keating atyán én ezt érzékeltem, akkor még nem tudtam, hogy ezt így hívják, és nem tudtam, hogy hogyan lehet keresztény úton ide jutni, de talán nekem ő hitelesítette azt, hogy ez működik, ez létezik, és ez egy nagyon-nagyon erős Istenben való hit és szeretetben való létezés. Akkor pár képet akkor nézünk magáról a kolostorról. Nagyon egyszerű, nagyon puritán belül látjátok, hogy annyi az oltár, ami ott van, tehát semmi cicoma, semmi túldíszítettség. Egyszerű székek.
Szóval minden nap vannak a hagyományos keresztény gyakorlatok. Ugye reggel 5 órakor kezdődik a recitálása a Bibliának, ahol minden szerzetes felolvas egy részletet, tehát van egy ilyen testvériségkör, és hiszen naponta 3-szor van egy közös imádkozás és gyakorlat. És nagyon érdekes, amikor felolvasnak egy részt a Bibliából, akkor utána 5 percig csendben ülnek.
A Lectio Divina.
Lectio Divina, erről mesél kicsit, mindig van ugye egy szöveg, ami egy, hát, egy szimbolikus történet a Bibliából, utána csend van, hogy belehessen, kvázi rámeditálhass arra a szövegrészre. Pontosan kitudat a tanításában, hogy vagyunk olyanok, akik mondjuk nem vagyunk keresztények, de gyakoroljuk ezt a meditációt. És vannak, akik keresztények és gyakorolják ezt a meditációt, vagyis a meditáció mellett a keresztény standard gyakorlatokat is végzik, azt mondja a Kitting, hogy az nagyban megsegíti a folyamatot, tehát begyorsítja, megnyíti természetesen. Úgyhogy a maga a kontemplatív imádság ki van egészítve, tehát tulajdonképpen az exoterikus rész, erre elkezdenek rámeditálni, abban bemélyednek, és annak a mélyén, a legjobb mélyén is a kontemplatív ima, ugye kettő egyben jelen teljes és fényt sokuknak, hogy ebből látok pár képet. Amíg én itt mutogatok, a Kolostor, te mondja lekció, de
hát gyakorlatilag a lényegét elmondtad, hogy az Istennel való beszélgetésnek egy írásos közvetítő formát is adnak, és a Szent Szövegnek a részenkénti tanulmányozása az, ahol ez a beszélgetés meg tud történni Istennel egy mélyebb formában, és ugye itt ez egy rendszeres gyakorlás, tehát napi szintű gyakorlás. Kitting atya azt mondja, hogy a tudattalan megtisztítása és a belső átalakulás mellett a kontemplatív imádságnak a másik fő előkészítője a Szent Szövegeknek a meditatív tanulmányozása. De ez a kettő vezethet el odáig, hogy Istennel már annyira nagyon szorosan együtt vagyunk, hogy mindenben meg tudjuk őt látni. Egy nagyon fontos dolog, ami egyébként igen, itt ilyen puritán feszületet láthatunk, körülbelül ennyi az, ami tényleg mint jelkép szerepel az oltáron, egy nagyon érdekes ábrázolásba, és hát ez a gyönyörűség itt, ami az oltár háta mögött található, majd talán lesz olyan kép, ahol át is süt a nap rajta. Ez egy nagyon egyszerű, nagyon puritán, nagyon erős hely. Ami még fontos, felmerülhet a gyanú, illetve a kérdés, hogy mindenki elérje ezt a kontemplatív állapotot, vagy ezt az Istennel való egyesülésnek a konkrét mély élményét. És Kitting atya azt találta, hogy nagyon sok szerzetes is van, keresztény emberek, akik soha nem tapasztalják meg igazán ezt a mély egyesülést Istennel. Tehát ez nem mindenkinél ilyen direktbe jön, hogy akkor most belső imádság gyakorlása, kontemplatív imádság, és utána már megy minden magától. Van, aki csak a halála pillanatában fog beérni oda, hogy megtapasztalja ezt az egyesülést, és ezért van az, hogy nagyon nagy önátadásra van szükség, és megengedő attitűdre magunkkal kapcsolatban, hogy ne hajszoljuk azt az élményt, hogy az egyesülés mindenképpen minél hamarabb jöjjön létre. Tehát ez egy odaadó, türelmes kapcsolódás Istenhez, és megengedve az, hogy történjen az, ami történni tud, még hogyha nem is értjük, hogy ez az átalakulás éppen melyik fázisban, melyik pillanatban történik. A tiszta hit az, ami a legegyenesebb út a kontemplatív imádságba. Azt mondja Kitting, hogy ha tiszta a hit, akkor bármi is történjék, az így is úgy is meg fog történni. Akkor még ami a szent szóról még szólnék pár szót, mert hogy most itt a meditáció alatt majd nektek is egy szent szó választás előttetek áll. A szent szóról azt mondja Kitting atya, hogy ez egy jelkép, ez olyan, mint az imára kulcsolt kéz. Nem az a lényege, hogy hogyan hangzik és miről szól, hanem az, hogy benned az keltse a szívnyílásnak, az Isten felé való közeledés szándékának az érzését. Tehát a szent szónál az, hogy rövid legyen, az azért egy fontos kritérium, tehát ne valami hosszú mondat, hanem csak egy egészen rövid érzés, amit be tudsz azonosítani. Az elején akár megteheted azt is, hogy próbálgatod a szavakat, és figyelsz befelé, hogy mi az, amire leginkább reagál a lelked, a belső rendszered, és utána ezek közül választani. Bármennyiszer lehet egyébként, imánként is lehet változtatni. Általában az a jó azért, hogyha egy olyan szó van, amire már azonnal rá tud reagálni a lelked, hogyha mondjuk hétköznapi tudatállapotba is rá gondolsz, akkor azt az érzést be tudja indítani benned. nekünk vezetett Keating atya egy ilyen meditációt, ezt még elmondom, mert saját élménynek nagyon-nagyon érdekes volt. Egy olyan 20 perc volt körülbelül, fontos volt, hogy kényelmesen üljünk, tehát nem az ülésbe is a kényelmet, a megengedést, az önátadást elősegítő, laza testtartást részesíti előnyben. És hát az ő csendje, ami őt körülveszi az imádság alatt, az valami egészen megrendítő szinte. Tehát annyira nagyon tele lett a szoba az ő csendjével és az ő szeretetével az imádság közben, hogy ez egy nagyon nagy adomány volt, azt hiszem nekünk, hogy ezt megtapasztalhattuk. És ezt fogjátok ti is megtapasztalni az ő előadás módjában, hogyha Bence itt a technikát majd beízítja. Tehát azt szerettük volna, hogy az alapján, a vezetetés alapján, amit ő nekünk adott, ti is most azt kapjátok meg így Bence fordítása által olyan minőségben, ahogy ő csinálta. Nyilván a csendjét ezt nem tudjuk ide varázsolni olyan formában, de a vezetését mindenképpen. A kontemplatív élet mindenki számára elérhető, akár keresztény, akár nem keresztény, bármilyen valláshoz tartozik, mert ez a szív megnyitása, önmagunk felajánlása, önmagunk elfogadása, és ezáltal az életnek a önmagába való elfogadása az, ami a lényegét adja. Honnan ismerhetünk meg valakit, aki kontemplatív életet él? Keating atya azt mondja, hogy az átszivárog ez a szemlélet az egész életbe. Tehát egyfajta mély nyugalom és béke az, amiben a kontemplatív emberek élnek. Jó indulat, szeretet az, ami őket körülveszi, és az élet helyzeteibe is tudják ezt alkalmazni, mert hiszen bennük van. Fontos még az a mondat nekem a könyvből, hogy Isten nem megragadni kell, és nem tartani, hiszen az mindig is itt van bennünk, egyszerűen csak jóvá hagyni azt, hogy itt lehessen bennünk. Tehát eleve az akarati tevékenység teljesen felesleges, csak az elménk az, ami arra van kondicionálva, hogy állandóan akarni kell megragadni, megtartani, kapaszkodni, vagy akár elutasítani. Hogyha ezt elfogadjuk, hogy ez az elme tevékenysége, és ezt felajánljuk, és odaemeljük Istenhez, és a szívünket is, mint ahogy a könyv címe, és a nyitott tudat, nyitott szív, akkor ez a kettő létre fogja bennünk hozni már azt az állapotot, hogy legjobban tudjunk kapcsolódni Istenhez, ami bennünk van.
Okay. Akkor vetítsünk.
Akkor vetítsünk szerintem, és akkor kicsit megértitek a...
Jó, köszönöm szépen. Tehát három vetítést fogtok látni. Az első az Weaver és Keating beszélget, leginkább Keating beszél, hogy Weaver-es workshopon. Keating atya van megbízva, mint a keresztény, mint az integratív kereszténységnek a képviselője. Tehát, hogy sikerült oda eljutni pár év alatt az Integra intézetnek, hogy a legtöbb nagy hagyományban megtalálta azt, aki a hagyomány autentikus képviselője, és az Integra szemlélethez ért. Tehát a szintek, kvadránsok, minden, amit itt tanultok, abban teljesen képben vannak ezek az emberek, és a kereszténységet ezen át, vagy a maguk hagyományát ezen át látják, most a kereszténységben a Keating atya ez. Úgyhogy ezért jelenik meg gyakran az Integra intézet videóin ő, és természetesen mi is ezen a mesdjén jutottunk el hozzá. Tehát az első videó, pár percet nézünk, mondjuk 5-10 percet, azt választottam ki, ahol Krisztusról beszél Keating atya. Tehát vagyon ő hogyan látja Jézust, ugye ilyen szemmel. A második videó az a riportfilm, amit mi magunk készítettünk vele a kolostorában. Ez egy másfél órás anyag, amiből egy pár percet fogunk megnézni szintén. Ott leginkább azt a részt nézzük meg, hogy mit mond arról, hogy mi az, hogy keresztény misztika ő szerinte. És a harmadik anyag lesz maga a vezetett meditáció, ahol egy kis bevezetést tart, hogy hogyan készüljünk rá, majd egyszerű instrukciókkal megkérjük, csukjuk be a szemünket, és akkor levezet egy meditációt, ahol ülünk utána kb. 20 percig csendben, ugye gyakoroljuk ezt, hogy a magunk által választott szent szót fókuszban tartjuk,
és utána befejezzük közösen a gyakorlat, és akkor lesz vége, úgyhogy ezeket fogjuk megnézni. Itt most egy kis hangszóró van, tehát nem tudom, mennyire fogjátok hallani, én minden esetre fordítom, ami elhangzik.
I want to talk for a little while about the person of Jesus Christ.
Ez a fiú egy a hallgatóságból, és azt mondja, hogy Jézus Krisztusról szeretnék kérdezni valamit.
And the different ways that different levels of cognition interpret, understand or experience that person.
Tehát, hogy hogyan értsük meg ezt a szemét, hogyan tapasztaljuk.
I grew up Catholic, my mother raised me Catholic.
Édesanyám katolikusnak nevelt, de nem azonosulok a kereszténységgel már. Igazából egyik nagy tradícióval sem azonosulok. Szabadnak érzem magam.
And as I'm thinking through this and as I'm sitting in this context, we're talking about different levels of interpretation, different experiences, and what I'm trying to get to, or what I want to ask, is what in your experience, what is your ultimate experience of, or understanding of, or realization of Jesus Christ as a person?
És azt szeretném megkérdezni tőled, hogy mi a megértésed arról, hogy végül is ki, vagy mi Jézus Krisztus, mint személy?
And how does that relate to how individuals coming from other faiths would experience the Buddha, would experience other you know, religious figures.
És hogyan kapcsolódik ez más nagy vallásos személyek megtapasztalásához, mint a Buddha, meg stb. Ugye jobb oldalon Ken Wilbert látjátok, aki még nem ismeri, bal oldalon meg Keating atyát, őt már láttátok az előbb.
Okay. First of all, the person of Jesus Christ is an object of faith for Christians or his followers. So
a keresztényeknek ugye Jézus Krisztus az a hitnek a tárgya és szimbóluma.
Historically speaking, there is no apodictic evidence that this historical figure is a unique as being not just a transformed person or someone specially chosen by God, but actually to be God. So this is an enormous act of faith. There's no question.
Ugye, és hogy történelmileg nincs is pontos bizonyítékunk, mégis úgy hiszük keresztények, hogy ez az ember nem csak ugye Istent megvalósított különleges ember, hanem maga Istennek a megtestesülése, vagyis roppant sok hit kell ahhoz, hogy az ember, tehát aki ebben hisz, annak roppant sok hite kell, hogy legyen.
And Jesus himself didn't expect anyone to accept him on that basis, except, as he said, the Father has called them.
Jézus maga nem kérte, hogy őt fogadják el, nem így kérte, hogy őt elfogadják, hanem azt kérte, hogy az atyát fogadják el, ugye, aki benne dolgozik.
So faith here is not a mere acceptance of dogmatic statements, but is rather closer to trust.
A hit itt nem egy dogma elfogadását jelenti, hanem a bizalmat jelenti, bízni.
It's closer to the tantric idea of entrusting yourself to a person who is believed to be divine, or in some cases.
A tantrikus felfogáshoz esik inkább közel a keresztény hit, ami ugye azt jelenti, hogy az ember hisz abban, hogy benne ezek a képességek önmagában megvannak.
You know, very advanced or enlightened. So we can't expect anyone to accept Jesus Christ as God, except insofar as they are given the gift of faith. And you can ask for the gift, but it doesn't come with birth or growing up process. But once that process has commenced, as it evolves through the process of contemplative prayer.
Azt mondja, hogy a hit az nem születik, ez az elmélyült hit nem születik velünk, és nem alakul automatikusan ki, ahogy felnövünk, hanem ezt ki kell dolgozni magunkban, a kontemplatív imádság során például.
The person that emerges is not the historical figure of Jesus so much.
És aki megjelenik a belső világunkban, az nem a történelmi Jézus feltétlenül.
As the eternal word of God that possesses this person. In other words, you move through the human appearances and words and teaching and example to a core of mystery that far exceeds one's capacity to grasp.
Hanem kvázi Istennek a szava jelenik meg, ugye Krisztusban manifestálódva, ami kvázi áthatja a létezést, és ami messze túlmenő azon, hogy föl tudjuk fogni ésszel, hogy pontosan mi is ez.
How can a human being actually be God incarnate?
Nem tudjuk fölfogni ember észre, hogy hogyan lehet egy emberi lény Istennek az inkarnációja.
And not just a human being that has been raised up to a God-like state. So,
és nem csak egy emberi lény, akit felneveltek, hogy egy Istenhez hasonló módon működjön.
We're talking about the difference between God-likeness and actually being the Son of God.
Tehát különbség van, hogy Istenhez hasonlóak vagyunk, vagy hogy maga Isten fia valaki.
Which is the claim that Christianity, at least the mainline or the Orthodox Christians claim.
Ugye ez az, amit a ortodox kereszténység, vagy a kereszténység főára ma kijelent, hogy Krisztus Isten fia.
So if you accept this except in faith that Jesus is God or Jesus is Lord is the one of the formulas, then it means that the whole creation has been transformed by God taking to himself a human nature just like ours and identifying with the human condition just where it is, with its limitations, its failures, its an enormous violence, its well, all its misery. So the question then arises: how can such a man, that from all human perspectives ended in complete failure, in was condemned by the religious and spiritual authorities of his time? Crucified as a slave on a cross, and its disciples all ran away, and one of whom was a betrayer. So you can scarcely imagine a greater defeat as far as a mission was concerned, to all appearances.
Tehát azt mondja, hogy hogyan lehet az, hogy, azt mindjárt meglátjuk, mire utal, hogy egy olyan ember, aki tulajdonképpen teljesen sikertelen volt a küldetésében, ugye elkapták, meghínozták, elhúzolták a Golgotára, keresztre feszítették, ott is még az is elhagyta, aki hitt benne. Szóval, hogy hogyan lehet, hogy egy ilyen ember, akinek ilyen látható, úgymond kudarca van a küldetésében.
And you put him in a tomb of some kind, and that would have been the end of it, if indeed he were merely human. But the faith extends that God raised him from the dead, and so
ahogy a történet azt jelenti ki, hogy föltámadt Krisztus a halála után, Isten föltámasztotta. Tehát Isten vele volt az út közben, és Isten a végén föltámasztotta.
The resurrection is one of the essential aspects of Christianity. In fact, Paul has the formula.
És ez a feltámadás az egyik kulcsa a kereszténységnek. Például ugye Szent Pálnak van egy olyan formulája, mondása, hogy
died, was crucified, buried and rose again. So that's the synopsis of
hogy Istent keresztre feszítették, eltemették és aztán feltámadt újra.
The essential belief system of the Christian.
Ez az keresztény üzenet egyik lényege, amit megőrzött a hagyomány többé-kevésbé intakt módon.
But as one, I think, grows in the contemplative dimension of the gospel, one perceives the spiritual meaning of the events of his life, and especially of his passion, death, descent into hell, and resurrection. And these are symbols of moments or of special graces that are life transforming. In other words,
ezek az események, tehát amiket itt említget, olyan szimbólumok a pszichében, amelyek a belső átalakulásunknak a kulcsai.
One begins to identify with Christ in the way that he identifies with us. So he identified with my sins.
Hogyha egy gyakorló azonosul Krisztussal, ahogy ugye a történet szerint Krisztus is azonosult velünk, akkor a gyakorlóban meg tud elevenedni, mint transformáló pontok ezek a történetek.
So I identify with his resurrection.
Én például a feltámadásával azonosulok Krisztusnak.
And so this one begins to relate to the historical person of Jesus more in his, as a divine person than even in his human presence.
Tehát ha az ember elmél a gyakorlásban, akkor ugye Krisztussal leginkább mint egy isteni lényel kezd azonosulni és kapcsolatba lépni, sem mint egy fizikai, történelmi ugye személlyel. No, ennyi lenne akkor, amit ebből a kis részletből szeretnék mutatni. Majd adunk linkeket, ahol ezeket el tudjátok érni. És mutatnék akkor most a második filmből egy kis részletet, ahol sikerült interjúra bírnunk, és egy nagyon érdekes beszélgetést. Elég hosszú mondatokat mond, ezért nem könnyű fordítani.
So we are at the moment in Snowmass, Colorado, Father Thomas Keating's monastery, and we are doing an interview on centering prayer and Christian mysticism. And so let's start with the first question.
Kezdjük az első kérdéssel. Általános kérdés, akik esetleg még nem hallottak erről a módszerről.
What is Christian mysticism?
Mi a keresztény misztika? Mi a odaadás imája? És hogyan viszonyul a keresztény misztikához ez a meditatív ima módszer?
Christian mysticism, yes, is simply a penetrating level of faith or consciousness, you might say, into the spiritual meaning of scripture and of the teachings.
A keresztény misztika az nem más, mint egy bemélyültségi szintje az a keresztény gyakorlatoknak és szövegeknek és átélésnek. A keresztény hitnek egy elmélyült szintje. Amikor a dogmatikus kijelentéseket a személy megtapasztalja, saját élményen átéli. A keresztény ugye misztika szeretné neked megadni átélés élmény szinten azt, amiről a tan szól. És egy kontextust biztosít a számodra, amiben a hitnek a dinamikus energiája működni tud. Tehát, hogy a keresztény misztika egy olyan rendszer, ugye, ahol az elméleti keret az segít abba, hogy elmélyülj és meghalad a kulturális szintjét az egésznek, és transzkulturális szinten tapasztalad ezt meg. Ez a maximum hangerő egyébként ezen a videó. A keresztény misztikában és a kereszténységben nagyon erős szimbólumok vannak, de ezeket meg kell élni, meg kell tapasztalni őket. Tehát az igaz az, amikor ezek a szimbólumok általunk megélté tettek. hogy teljesen kifejtessék hatásukat és hatékonyak legyenek. Szerintem ez lenne az egyháznak is a feladata, hogy az egyéneket elvezesse a kontemplatív imának a küszöbéhez.
A word that we inherited from the early centuries of the church was a combination of Greek wisdom and Hebrew down to earthness.
Ugye a kontemplációhoz kéne, hogy elvezesse az egyház az embereket. A kontempláció szót felváltva használom, mondja Keating atya, a keresztény misztika fogalommal, és ez egy olyan szó a kontempláció, ami nagyon régről öröklődött ránk, a korai ugye görög katolikus sok a zsidó fogalmakkal keveredve hozták létre ezt a fogalmat. A héber szó, ami a kontemplációban egyesül, az az élmény reutal, tehát egy olyan szó, nem tudom melyik a héber szó, ami azt jelenti, hogy élmény átélni, megtapasztalni. És a görög része a szónak pedig azt jelenti, hogy megérteni, és a géniusszal is kapcsolatban ez a szó, tehát az inkább a kognitív megértési oldalára összpontosít, vagyis hogy a kontempláció szóban egyszerre van benne az, hogy ugye megérteni, meg az, hogy megtapasztalni, átélni.
So we're looking at century prayer then as an attempt to reclaim, renew, and recover the wisdom of earlier centuries than which contemplation was regarded as the ultimate purpose of all forms of prayer.
Tehát a régi hagyományban, ugye a korai középkorban a kontemplációt tekintették minden ima céljának, tehát az akkori felfogásban azért imádkoztak, hogy eljussanak a kontemplatív mélységébe a dolognak, és ma, amit a kontemplatív imával, ugye, amit gyakorlunk, az az, hogy ezt az eredeti formát állítsuk vissza, vagy hozzuk el újra.
Yes. Not only prayer, but also a life of virtue, by which was meant the active effort to confront the consequences of original sin, or in modern terms, the dark side of our personality.
Ugye az eredeti bűnt modern terminusokkal úgy definiáljuk, mint a személyiségünk sötét oldalát. És ugye a személyiségünk árnyoldalának, sötét oldalának a feldolgozása is része volt, és van a kontemplációnak. Ugye, amit Jung árnyéknak hív, erről beszélünk itt is, a kereszténység úgy szimbolizált, hogy a gonosz. És azt hangsúlyozza, hogy akkor teljes a spirituális ösvény, hogyha a belső kontempláció mellett az ember ugye erényes életet él, erkölcsöt gyakorol, vagyis a külső cselekvéseiben is gyakorolja ezeket az elveket, amik ebből a tisztaságból jönnek. Life of virtue, tehát erényekkel teli életet élni a gyakorlás mellett. Látjátok, teljesen ugyanaz jön vissza, mint a buddhizmusnál, amit tanultunk. Minden nap kell gyakorolni a belső csend periódusát, hogy azt kiműveljük magunkban. Azért neveztük át kontemplációról odaadó imává, mert az évszázadok során a kontemplációra mindenféle rossz fogalom ráragadt. a keresztény világon belül. Tehát már más lett a jelentése, mint eredetileg volt. Egyébként angolul nem odaadó imának hívják, ez egy magyar folytás, hanem centering prayernek, ami azt jelenti, hogy középpontba hozó ima. Ugye, csak mivel ez olyan furán hangzik, ezért inkább úgy fordították, hazajelentetszik, hogy odaadó ima, de centering prayer, úgy hívják ezt a módszert. Tehát, hogy tulajdonképpen ez az őseredeti kontempláció csak át van nevezve, hogy keresztény belkeken belül is ne kötődjön hozzá a verzió.
Because people thought it was esoteric or was not in the tradition. The rich tradition, like of the early fathers of the church, Origen, Maximus the Confessor, and the Cappadocian fathers from the eastern part of the Roman Empire. The, and then the Middle Ages, the Cistercians, St. Bernard, then the Dominicans.
Most felsorol egy csomó keresztény szemét vagy rendet, akik használták az eredeti kontemplációt. Felsorolta a kappadókiai atyákat, ha jól értettem, ugye a korai sivatagi atyákat. Lehet, hogy a segítséget kérem, hogy kiket sorolt még.
Nem tudom pontosan, de nyilván a sivatagi atyáknak kezdődik az egész. A Lectio Divina az a benceseknek.
Igen, a bencéseket említette.
Akkor a jezsuitáknál a lojolai.
Jezsuitáknál lojolai, Ignác módszere, így van.
És most a 20. században
felújították. Így van, a pontosan.
A ami nyugodtan a reneszánsz óta nem működik.
Pontosan, így van,
nem,
így van.
Azelőtt Cassian volt az, aki a mantra meditációt, vagy a Szent Szónak a meditációját hirdette, és akkor itt lett egy nagy törés a reneszánsz óta, a 20. századig, amikor újra felújították.
Igen, köszönjük, hogy beosztad. Tehát itt sorolja azokat, akik ezt aktívan használták.
Eckhart
mester. Szóval ezeknek a személyek nagyon előre haladott kontemplatív gyakorlatuk. Modern szó azt mondták, hogy nagyon elmélyültek, profik voltak a meditációban. Meg, nagy megvalósításuk volt.
And then you have the Carmelites and the
layers.
Így van. No, én most megállok ebben az interjúban. Jó, itt is inkább azt szerettem volna, hogy kicsit lássátok, meg pár ízelítőt és gondolatot kapjatok. Ez az interjúval az a tervünk, hogy le akarjuk feliratozni, szeretnénk, és akkor így hozzáférhetővé tenni mindenki számára. És akkor most átkapcsolok arra, ugyanott csináltuk délután a második felvételt, ahol megkértük, hogy egy gyakorlatot vezessen. Ott lesz egy olyan 5-6 perces bevezető, ami már a gyakorlásról szól, és utána maga a gyakorlás elkezdése. Úgyhogy ebbe fogunk most, ezt fogjuk most megnézni.
So not the practice, but my speech, your speech that Jesus gives for a way of praying that is obviously a deeper relationship in its goal. I left out the last portion.
Eszébe jutott, hogy valamit kifelejtett a délelőtti interjúból. Ezt igyekszik most pótolni.
Because we got talking of other things, the time ran out. Remember the first recommendation, enter your inner room.
Ugye mi is az első javaslat? Lép be a belső szobádba, vagy a belső teredbe.
Leave aside our ordinary psychological awareness. And then close the door.
És utána csukd be az ajtót. Ez azt jelenti, hogy ne térj vissza a hétköznapi gondolkodás módodhoz. Tehát fordulj befele, csukd be az ajtót, figyelj befele, és ne térj vissza az elme szokásos gondolkodásához. Ne térj vissza a szokásos pszichológiai üzemmódba, és pszichológiai tudatossághoz. És ne térj vissza semmilyen tárgyához az észlelésnek sem. tehát a hallás, látás, stb. Ne figyelj oda. És nagyon fontos, hogy ne térj vissza a spirituális tárgyakhoz se a tudatodba. Tehát képek, mantrák, ezeket is mind hagyd el.
So nothing particular, only a simple general loving awareness.
Tehát semmi tárgyat ne tarts a tudatodban, csak egy nagyon egyszerű szeretetteli éberséget tarts fenn. Szeretetteli éberségét Istennek tarts fenn. Vagy egyszerűen csak a csendnek a tudatosságában maradj meg.
So, when thoughts come, we keep returning as needed to the original intention we made.
Amikor gondolatok jönnek föl, akkor visszatérünk az eredeti szándékunkhoz, amivel a gyakorlást kezdjük. Ami nem más, mint beleegyezés Isten jelenlétébe. Azért lassítottam le a szavamat, mert ez a kulcs szó, hogy beleegyezni. Ezt, amit Viki is kiemelt, nekem is gyakorlás közben esett le, hogy ez a kulcs itt, hogy bele tudok egyezni itt a gyakorlásba, hogy Isten itt legyen, meg hogy bennem legyen. Vagy nem, vagy valahol a igen nem között a skálán valahol. Ezt majd, ha tényleg erre odafigyeltek, fogjátok érezni. Az egész tanításának ez a közepe, hogy az ennek a odaadó ima akkor indul be, ha belül megtörtént ez, hogy beleegyezem itt és most abba, hogy Isten jelen legyen. Akkor is, ha nem tudom, mi az az Isten, meg tudjátok, nincs róla pontos fogalmat, de intuitíven a szíved ráhangolódik, érzi, beleegyezik. Ez egy kulcs szó lesz, a consent, of God present consent, beleegyezés. Tehát, hogyha elkalandozó gondolatok jönnek, akkor tér vissza ehhez a beleegyezéshez, odaforduláshoz, ugye Isten felé.
And action, they must so it's precisely this experience of silence and thoughts coming and beginning to learn how to let them go by without commentary or emotional response.
Tehát ez az a folyamat, amin átmegyünk, hogy miközben tartjuk a fókuszt a szándékon, jönnek, mennek a gondolatok, és megtanuljunk őket úgy szemlélni, hogy sem gondolatilag nem reagálunk a gondolatra, sem érzelmileg nem reagálunk a jövő menő gondolatokra. Hagy jöjjenek, hagy menjenek.
So the final recommendation Jesus gives.
Amit végül is Jézus ajánl, ugye, javasol.
Is, to pray to your Father in secret.
Hogy titokban imádkozz az Atyához.
And your Father who sees in secret will reward you.
És ha titokban imádkozol az Atyához, akkor ő meg fog ezért jutalmazni téged. Ugye a megjutalmazás itt nem azt jelenti, hogy kifizeti helyetted a számlákat.
It actually has the connotation of your whole human nature will blossom.
Hanem azt jelenti, hogy az egész emberi természetet ki fog virágozni, és virágba borul. És eléri a teljes integrált állapotát. Ugye, tehát az átalakulás, a transformáció ígérete rejlik ebben az kijelentésében Jézusnak, ami abból fakad, hogy kiüresíted a szelfet, kiüresíted az ént a tartalmaktól, az ént, az ego ént, amely ugye a gondolatokban manifestálódik.
So contemplation is probably the word that Jesus didn't have.
Valószínűleg Jézus nem hívta így, hogy kontempláció.
Which he was speaking about in that text.
And so we can only do the first two steps.
Igazából mi csak az első két lépést tudjuk megtenni az egész úton. A saját erőfeszítésünkből két lépést lehet tenni, utána már nem az erőfeszítésre múlik.
And it's the praying in secret is a further degree of silence.
És tehát eljutni a csendbe, ugye ezzel a technikával, az kvázi az akaratlagos kezdés, és utána a csendben, titokban imádkozni, ugye ez a szimbólum, amit ez kifejez, az a elmélyültségben levő automatikus fázisa az egész folyamatnak.
So notice the cascading movement into deeper levels of silence.
Tulajdonképpen a csendbe való elmélyülésnek egyre mélyebb szintjei vannak, egy ilyen lépcsőzetes elmélyülés van az úton befele.
Interior silence, go into the inner room. Interior silence, stop the dialogue in so far as you can.
Ugye a belső csend, amikor a belső szobába belépünk, ahogy ugye az eredeti szöveg mondja, az az, amikor teljesen megvalósul tehát az elmélyülés a belső csendbe, és már alig vannak gondolatok jelen.
And when you can't or find yourself involved, just return to that original patiently without comment. And so any perception at all in the centering prayer practice is a thought in our terminology.
És a mi megfogalmazásunkban bármilyen percepció, vagyis felbukkant tartalom a tudatban, az gondolati forma, tehát képek, gondolatok, érzések, mind gondolat szóba foglaljuk össze, mindezeket kiüresítjük, akármilyen föl elengedni.
So it could be a sound of one of the senses, it could be an image, thought of the past.
Külső hang jön be elengedni, gondolat jön elengedni, múlt tartalma jönnek föl elengedni, jövőbeli, egy szent kép bukkan föl elengedni, egy pszichológiai áttörés és felismerés, ugye, amit Viki említett, följön elengedni, vagy spirituális áttörésed van elengedni, visszatérni a csendbe.
Any particular perception whatsoever is a thought and hence
tehát mindezeket összefoglalva úgy működik, hogy gondolatok bukkanak föl, elengedni. Engedd el őket. Nem most van az ideje, hogy ezeken gondolkozz, ugye?
Really good, think of it after.
Utána gondolkozhatsz rajta, de a gyakorlás alatt elengedni.
The period of prayer is over and then do whatever you like. But this is a practice of just silence and nothing else.
Ez a csak csend gyakorlása és semmi másé. És ha ugye jönnek a gondolatok, akkor mindig türelmesen visszatérni a csendbe, illetve a szent szóhoz. Így lépésről lépésre mélyül a csend bennünk. És egyre inkább az én csendjévé válik az a csend, ami megvalósul. Az elvárások elcsendesülésévé válik a belső csend. A reflexiók elcsendesülésévé válik az a csend. Az Istenen való gondolkodás elcsendesülése valósul meg a csendbe. Vagy bármilyen gondolkodás
csendesen.
És a motiváció, amit az egészet hajtja, ugye az Isten jelenlétének a beleegyezés, megengedése. Tehát ez nem egy abszolút üresség, ami megvalósul, hanem a hamis éntől való üresség megvalósulása. Ennyit szerettem volna hozzátenni a délelőttihöz. Aha, ez a Matthew 6:6 nem tudom pontosan a számozás, de a Ilma, ha segítenél. 6. evangélium, Máté. 6. 6. fejezet, 6. verszak Máté evangéliumában. Innét volt ez a lép be a szobába és csukd be az ajtót című idézet, amit ugye ő így értelmez a hegyi beszédben a mi atyánk vezetése. Íme egy barbár pogány ember, aki ezeket nem tudja.
Turn off the machine, maybe we can move it to 20 minutes of doing it, which is much more important.
You're
talking about it, but it both happen.
You don't want us to record this part?
Well, if your machine is good at recording nothing, it's up to you.
Azt mondta, hogy ha a videókamera föl tudja venni a semmit, akkor megengedi, hogy folytassuk a felvételt. Mondtuk, hogy fel tudja venni a semmit, úgyhogy... No, helyezkedjetek el akkor meditációba, és fogom fordítani továbbra is, amit a Keating atya mond. Jó. És akkor kérem, hogy csendesedjetek el, hogy legalább kívül valósuljon meg a csend első lépésbe.
Slowly close your eyes as the symbol of letting go of our external environment.
Becsukjuk a szemünket, mint a külső környezet elengedésének a szimbóluma, aktusa. Elengedjük a gondolatokat, hogy az aggódást, hogy honnan jöttünk, mit csinálunk majd még ma, miket fogunk enni. Mindez, ami így megy éppen, vagy más, azt akaratlagosan most engedd el, amennyire tudod.
It's not a rejection that everything is just a focus.
Nem elutasítjuk ezeket, pusztán áthelyezzük a figyelemfókusz máshová.
On the one thing necessary, which is our true nature, which is absolute silence in the sense of...
Áthelyezzük a figyelmet az igazi természetünkre, ami az abszolút csend,
no attachment,
és a nem ragaszkodás, nem ragaszkodás semmihez. És ahogy a gondolatok jönnek, csak engedd el őket. Öntudatlanul jönnek a gondolatok, te csak elengeded. És ha engeded el a gondolatokat, lassan a szellem be tud férkőzni a belső csendbe, egyre inkább ki tud teljesedni a belső csend, békesség, a belső szabadság, nyugalom. Lehet, hogy még pár percbe telik, mire egyre inkább bemélyül majd a csend, hiszen egy zaklatott életből jövünk a meditációba.
Because the very effort to do it when it's difficult is a way of deepening the discipline. So sitting there, reasonably a straight back and a good posture.
Viszonylag egyenes háttal üljünk, nyugodt, mozdulatlan testtel. Lábak a földön, mindkét talp a földön.
Introduce the sacred symbol you've chosen. A sacred word, one or two syllables.
És válasz ki most egy szót, ami számodra Istent, a szentséget képviseli. Ez bármilyen szó lehet a te világodban. lehetőleg két szótagból álljon, hogy rövid maradjon, lehetőleg két szótagból álljon.
If you prefer to follow the breath without following its passage into various parts of the body, that also is easily done.
Ha valaki esetleg nem tud semmilyen szót találni, a légzést is figyelheti. A légzés is lehet maga az, ami a szentség vagy Isten megnyilvánulása, vagy a figyelem fókusza.
Just to notice that we're so slightly the breath is what you're speaking of. Or some people use a sort of glance of faith inwardly without seeing anything, of course, but just a sort of nod to the faith that is growing in God's presence.
Azok az emberek, akiknek a hite eleven, azok választhatják a hit érzését is. Lehet maga a hit szubjektív tapasztalata az, ami a fókusz. Van, aki érzi Isten szeretetét esetleg, vagy körülveszi őt, ez is lehet úgymond a szent szó, vagyis a figyelem fókusza.
So we let purify us on one hand, or to activate the spiritual powers and energies he's given to us.
Tehát ilyen módon lassan engedjük, hogy Isten működjön bennünk, jelen legyen bennünk, megtisztítson minket, aktiválja bennünk levő erőket.
As Christian, as baptized person, or even as human being, in whom nature is graced.
Akár mint keresztények, vagy megkereszteltek, vagy akár mint bármilyen emberi lény, akinek természetes belsője az áldottság.
So let us relate to God in this way, without effort. Open ourselves to that presence that needs no help.
Tehát nyíljunk meg Isten jelenléte felé, egyezzünk bele, hogy megjelenhet bennünk.
Accept simple consent, no thinking, no reflection, no desire, no commentary.
Engedjük el a kommentárokat, a gondolkodást, a reflexiót. Tehát most így fogunk ülni körülbelül 20 percig, és hogyha a gondolataid elkalandozásba visznek, térj vissza a szent szóhoz, amit kimondasz mentálisan, majd csendben pihensz, utána a csendben, a belső térben. Ha újra elkalandozol, újra kimondod a szent szót, ami visszahoz az odafordultságba, a szándékba. Fontos, hogy a szent szót nem mantraként használd, nem mondogasd akarattal, csak finoman kimondod, ha elkalandozol, mint egy fókusz, mint egy irányultság, és időzöl a belső térben. lassan befejezzük a gyakorlást. Amíg még benne vagy, tudd, hogy bármikor folytathatod, ha rátaláltál most valamilyen gyakorlatra, gyakorlásra. Hozd vissza a figyelmed a testedbe, érezd át a tested kontúrját, körvonalát, külső hangokat, és ha megérkezik a figyelmed a jelenbe, akkor lassan nyisd ki a szemed, térj vissza a csoportba a figyelmeddel, kicsit átmozgatva a testet is. No, ennyi lett volna akkor a Kitingatyaféle keresztény misztika bemutatása röviden a számotokra. Megköszönöm neked, Viki, a kis előadást, meg a bemutatót. Egy kicsi sztorit azért hagyd mondjak ehhez hozzá, hogy hogyan keveredett Viki ide. Egyrészt ugye a feleségem, amit nagyon büszke vagyok, hogy ilyen csodálatos lélek lehet a társam. Másrészt tényleg azt fedeztük fel otthon, ugye mind a ketten gyakorlók vagyunk, hogy szoktunk beszélgetni egymás gyakorlásáról, tapasztalatairól, hogy a Vikinek a tapasztalat, a gyakorlása mennyire hasonlít, az szinte ugyanaz, amit itt felfedeztünk, és ezért gondoltam úgy, hogy ezt a részt, ezt legjobb, ha ő mondja, akinek belső élményei fűtik a külső megértést. Úgyhogy köszönjük szépen. És akkor hagyj ragadjam meg az alkalmat, hogy Szász Ilmát is bemutassam. Gyere, Ilma, légy szíves ide. Ugye dr. Szász Ilma, vagy van akinek ugye Ilma néni, mi tudjuk, országunk egyik legelmélyültebb tudója a kereszténység és keresztény misztika területén. Úgyhogy számos könyvnek a szerzője, amiben nem csak a keresztény misztikáról ír, hanem Ken Wilberről is, tehát még azelőtt, hogy mi bármit elkezdtünk volna integrálózni, meg Wilberezni, ugye az ő könyvében megjelent ez a téma, úgyhogy azt hiszem autentikusan ebbe az iskolába is tudja képviselni ezt a témakört. Most ugye ebédszünetet fogunk tartani, azt javaslom, hogy 14.30-ra, igen, 50 perc elég nektek valószínűleg, hogy kimentek, visszajöttök, 14.30-tól akkor folytatódik a délután, jó? Jó étvágyat mindenkinek! Fogunk segíteni! Jó, rendben! Jó, oké!